Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy különleges életutat fogok most bemutatni. Vendégem Szűcs Csaba, alpolgármester. Köszöntelek szeretettel.
Szia, üdvözöllek és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Csabát ajánlás alapján hívtam meg a műsorunkba. Szeretem és kedvelem dr. Bognárné Nagy Évát, aki egy éve már az önkormányzatban dolgozik, és amikor beszélgettünk az új munkáról, többek között kiemelt téged, hogy Csaba az aztán egy nagyon-nagyon fontos és ügyes ember, ha valami probléma van, akár a cigányság kérdésében, nagyon-nagyon bátran és nagyon ügyesen működsz együtt az önkormányzattal, és nyilván a célzott személyekkel is. Csaba, mesélj nekem az életedről. Nyilván nem alpolgármesternek születik valaki.
Hát nem. Én a fazekas suliba jártam, ott végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, onnan elkerültem Kiskunfélegyházára, ahol egy mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolát végeztem, hentesként. A tanulmányaim befejezése után rögtön elkezdtem dolgozni. Kedves hallgatók, ha még emlékeznek itt a Kossuth utcán a Bácshús üzletre, ott dolgoztam 3,5 évet, nagyon szerettem. Már ott egyébként kialakult ez a kapcsolat egyébként az emberekkel, tehát addig még eladtam 1 kiló húst, egy fél órát el is beszélgettem körülbelül. Én nagyon szeretek egyébként kommunikálni az emberekkel, ez már akkor bemutatkozott. Sokszor egyébként a főnökömnek ez nem tetszett, tehát mondta, hogy egy kicsit haladjunk, és jó lenne, hogyha úgy anyagiakban is megmutatkozna, hogy én ott vagyok. Mondom, rendben van, de hát figyelj, hogyha leállítanak és elkezdenek beszélgetni, akkor nem fogok onnan elmenni, meg a másik az, hogy legközelebb is be fog ide jönni, mert kedves volt a kiszolgálás, elmondta éppen a problémáját is, én meghallgattam. Tehát igazából már akkor elkezdődött ez az emberekkel való kapcsolat. Ott a 3,5 évet töltöttem el, utána elmentem egy kicsit tanulni. Volt rá lehetőségem, hogy nyissak egy vállalkozást. Egy kis sörözőt nyitottam, itt tényleg egy ilyen kis 30-40 négyzetméteres kis söröző volt. Ez 2002-ben történt. Elejében jól ment. Én azt gondolom, sok vendéglátós, hogyha most visszaemlékszik arra az időszakra, akkor még meg lehetett élni a vendéglátásból. Akkor kibővítettem egy kicsit, csináltam mellé egy kis játéktermet, és ezt 2010-ig üzemeltettem. Hát sajnos a vendégek egyre-egyre kevesebben lettek, ezért igazából nem értem már megcsinálni. Ez mellett elkezdtem foglalkozni egyébként a szelektív hulladékkal is. Itt el kell mondanom, hogy egy helyi ember, akit úgy hívnak, hogy Csáki László, Isten nyugosztalja, nekem nagyon jó barátom és mentorom is volt egyébként. Ő ismertetett meg ezzel a szakmával, és ő volt az, aki igazából bele is vitt ebbe a fajta vállalkozásba. Hát vele kapcsolatosan egy-két dolgot engedjék meg, hogy elmondjak. Minden áldott reggel 6 órakor találkoztunk kint a telephelyen. Az iroda előtt volt egy kis pad, és ott volt mindig, ott volt a kezébe a kávé, és ha ne adj Isten, 6 óra után 2 perccel értem oda, akkor az ő sajátos stílusával számon kért, hogy kisfiam, elkéstél, itt a kávét kihűlt, gyere, üljél le és politizáljunk. Tehát minden reggel elkezdtünk politizálni, mondtuk a nagy okosságokat mind a ketten, tehát igazából neki köszönhetem, hogy belekerültem ebbe, amit egyébként a mai napig is folytatok. Hát erről annyit tudni kell, hogy itt a Zsanai útban lévő regionális hulladékkezelő központnak az üzemében dolgozunk, ott a válogató üzemet csináljuk. Ez mellett a régi szeméttelepeknek a felszámolásával is foglalkoztunk, tehát a rekultivációval. Részt vettünk itt a Jókai utcaiba is, de az ország nagyon sok településén fő se tudnám sorolni, hogy hányan vettünk részt.
Ez gyönyörű életút és különleges, viszont egy kicsit vegyük nagyítva alá ismét az indulást. Vannak-e testvéreid, és otthonról milyen indítást kaptál, akár tanulási, akár más?
Igen, egy nővérem van. Családdal kapcsolatosan egy elég szegény sorsból jövünk. 5 éves koromig nagymamámnál laktunk a szüleimmel, és mindig azt láttam, hogy édesapám hajnalban fölkel, elmegy dolgozni, és este jön haza. Ő az állami gazdaságnál dolgozott egyébként, édesanyám pedig a likőrüzemnél. Én mindig azt láttam, hogy a szüleim dolgoznak, mennek, küszködnek, csinálják, és mindig édesapám azt mondta és mondja a mai napig, és remélem még nagyon sok éven keresztül fogja nekem mondani, hogy kisfiam, tanulnod kell, semmi más feladatod nincsen. Én megteremtem annak a lehetőségét és azokat a feltételeket, hogy eltartsalak titeket, de viszont, hogyha nem szeretnél ilyen nehezen megélni, ahogy én, fizikai munkával, akkor tanuljál, mert ez az egy kitörési lehetőséged van. Én azóta is egyébként ezt hajkurászom azoknak is, akiken én próbálok segíteni, és mindig felhozom az én saját példámat, hogy a szegénység az nem azt jelenti, hogy nem kell tanulni, nem kell felzárkózni, igenis fel kell zárkózni, és ez az egyetlen kiútja van ennek az egésznek egyébként.
Hamarosan folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, folytatjuk a beszélgetést Szűcs Csaba alpolgármesterrel. Gyerekkorról beszélgettünk, és arról, hogy most már magad is adod át ezeket a mintákat, de a szüleidtől te azt láttad, hogy nagyon sokat dolgoztak, és a tanulásra bíztattak, sőt a szünetben mesélted, hogy nagyon rossz néven vették volna.
Így van, tehát elképzelhetetlen lett volna az, hogy esetleg nem menjünk suliba. Tehát ilyen nem volt, nem volt kifogás, menni kellett. De azt gondolom, hogy ennek most már meg is van a hozatéka. Tehát így visszagondolva, így teljesen érthető volt a dolog. Mint minden gyermek természetesen a szüleinek köszönheti azt, ahova eljutott, így én is. Hogy odafigyeltek erre a dologra, én azt gondolom, hogy azért ennek megvan az eredménye.
Mesélj a középiskolai évekről. Azért nagyon meghatározó szokott lenni az ember életében, és mondtad, hogy te Kiskunfélegyházán végezted ezeket az iskolákat. Hogy teltek ezek az évek? Mik hatottak rád? Milyen inspirációt kaptál társaktól, tanároktól?
Én mikor Félegyházára kerültem, akkor én még aktívan sportoltam, birkóztam. Közel 10 éven keresztül sportoltam, tehát ezt már az általános iskolába elkezdtem, és amikor a középiskolába kerültem, ott is folytattam a birkózást, tehát már a birkózás is egyébként egy nagyon jó pedagógiai hatással volt rám, hiszen ott a fegyelemtől kezdve és a kitartástól kezdve ott az ember nagyon megtanulhatott mindent. A középiskolás éveimnek első 2 évét is egyébként még birkózással így töltögettem, ezért mint sportemberek általában ott az iskolákon belül talán egy kicsit kiemeltebb figyelemmel részesülnek. Én a szakmunkás képzőt is nagyon szerettem. Én 4 évet töltöttem ott, és nem azért, mert megbuktam, ez egy 4 éves képzés volt, csak úgy jelzem. Kollégista voltam, a kollégiumi évek is teljesen jók voltak. Eleinte nem akarták elhinni egyébként, hogy cigány származású vagyok, tehát mondjuk aki rám néz, fehérbőjű, nem az a szokványos cigány ember vagyok, de amikor mondtam nekik, hogy cigány vagyok, akkor így meghökkentem, néztek, hogy te cigány vagy. Hát mondom, cigány vagyok, igen. Tehát én sose szégyeltem. Igazából arra akarok kilukadni, hogy én sose láttam azt, hogy le kellene esetleg tagadnom azt, hogy én cigány származású vagyok. Soha. És ez miatt egyébként nekem nem is volt soha bármiféle gondom, bajom. Sem az általános, sem a további tanulmányaim során. Én nem láttam, vagy nem éreztem azt sose, hogy hátrányt szenvedtem volna az miatt, vagy esetleg nem barátkoztak volna velem azért, mert cigány vagyok.
Tehát mindenütt azt nézték, amit csináltál.
Amit így
akár
van.
Tanulást, akár sportteljesítményt, akár a barátokkal.
Így van, tehát ez sosem mutatkozott, hogy kirekesztettek volna, mert én cigány vagyok.
Ki volt az edződ Kiskunhalason? Tudom, hogy nagyon sok gyereket segített birkózáshoz.
Nekem Dózsa Pista bácsi volt, és a Csatári Józsi, tehát ők ketten voltak az edzőim. Én nagyon szerettem mind a kettőt, tehát ők ilyen pótapáink voltak, hiszen nem telt el olyan hétvége, hogy ne mentünk volna versenyre, sőt, sokszor voltak kétnapos versenyek péntek-szombati napokon. Hát Pista bácsról, aki ismeri, azt tudni kell, hogy ha mi elmentünk egy versenyre, független attól, hogy mekkora sportcsarnokba mentünk, az ő hangját az hallotta mindenki. Tehát, hogyha Pista bácsinak a hangját hallották, akkor mindenki tudta, hogy na akkor Halasi van biztos a szőnyegen, mert Pista bácsi ordít.
Drukkolt,
és mondta, hogy miket rontunk el, és hogy mit csináljunk, hogy csináljuk. Szigorú volt, nem is volt ezzel egyébként semmiféle gond. De azt tudni kell róla, hogy Pista bácsinál mindig volt egy kulcscsomó. Amikor ordított, és problémája volt velünk, akkor fogta a kulcsomót, mindig főthöz vágta, ordibált. Józsi bácsival kapcsolatosan, ő már akkor politizált, azt hiszem, akkor már országgyűlés képviselő is volt, és sokszor bejött az edzésekre így esténként. Hát volt olyan párszor, hogy az edzésen nem voltunk annyira tevékenyek, amennyire kellett volna, vagy amennyire ő szerette volna, és öltönybe jött be mindig, és nézte egy darabig, és mondta nekünk, gyerekek, kapjátok össze magatokat, mert fölmegyek a szőnyegre, de higgyétek el, hogy abban nem lesz köszönet. És hát volt egy párszor olyan, hogy egyszer csak láttuk, zakó le, nyakkendő le, inget veszi le, és akkor csak a szövet nadrág jön föl, leküldte az ellenfelet, és akkor mondta nekem, engem úgy hívott, hogy Szücsi. Na Szücsikém, nem dolgozó, semmi gond, akkor gyere és birkózzunk. És akkor onnantól kezdve mind a rongyot úgy elkezdett dobálni jobbra-balra, és amikor már 10-szerre fölmosta velem a szőnyeget, akkor utána mondtam neki, Józsi bátyám, értettem a cézást, innentől kezdve úgy dolgozok, ahogy szeretnéd. Tehát volt egy pár ilyen akció, de nem volt ezzel semmiféle gond, mert ebből is tanult egyébként az ember.
Hát meg példamutatás volt, hiteles
így
volt.
Így van, pontosan.
Amit te is művelsz.
Így
és
van.
Akkor lassan rátérünk erre a témára, hogy jelen van-e, és mit is jelent számodra a hit?
Majdnem, hogy minden nap szoktam beszélgetni a Jóistennel. Első hallásra lehet, hogy úgy hangzik, hogy valami probléma van a fejemben, de higgyék el, hogy nincs. Ha jó történik velem, akkor megköszönöm neki. Ha rossz, akkor mindig szoktam neki mondani, hogy te most biztos, hogy tudod, hogy ezt most miért csinálod. Én most még nem értem, de biztos el fog jönni az ideje, amikor megértem, hogy ez miért is volt, mert biztos, hogy okkal tetted ezt. És egyébként ez tényleg így van mindig. Hogy akkor, hogyha nem is értem éppen azt a rossz dolgot, ami esetleg történt velem, de később rájövök, hogy a jó Isten ezt miért is tette. Utána szoktam neki mondani, hogy hát figyelj, most már így akkor teljesen értem.
Kösz a tanítást.
Így van. A másik dolog pedig, én a vállalkozás során az országot jártam napi szinten, tehát 7-800 kilométereket mentem, és amikor minden este hazaértem, elértem halastáblájához, akkor mindig megköszöntem neki, hogy köszönöm szépen, drága Istenem, hogy hazahoztál. Tehát ez így bennem volt mindig. Hála az Istennek lekopogom, sose csináltam balesetet, és szerintem ez köszönhető neki is. Nem vagyok egy mindennap templomba járó ember. Talán évente kétszer vagy háromszor megyek el, de megmondom őszintén, hogy én nem abban látom a hitet vagy a hitnek az erősségét, hogy én minden nap elmegyek templomba és ott mondok el egy imát, hanem az, hogy kapcsolatban van az ember a Jóistennel, beszél hozzá. Tehát én ezt nem szégyellem is, ezt így felmerem vállalni.
Gyerekkorod óta így van ez?
Nem. Inkább ez a felnőtt koromban alakult ki, bár akkor gyorsan elmondok egy történetet ezzel kapcsolatosan. A vizsgáim előtt voltam félegyházán, és bementem a templomba. Elmondtam egy imát, és kértem a Jóistent arra, hogy segítsen a vizsgáimnál. Hát ilyen jó, erős, közepes tanuló voltam, gyenge négyes mondjuk. Hát a vizsgáim azok úgy sikerültek, hogy az elméleti vizsgákból mindenből ötösre vizsgáztam. Volt egy srác, aki elment országos versenyre. Ugyanazt a szintet megütöttem a vizsgákon, mint amit ő. Lehet, hogy akkor kezdődött el egyébként ez az egész hittel való kapcsolat. És azóta is egyébként, ha gondom van, akkor is hozzáfordulok, hogy ha valami jó történik, akkor megköszönöm neki, úgyhogy mondhatom azt nyugodtan, hogy napi kapcsolatban vagyok a Jóistennel, de én azt kívánom egyébként, hogy mindenki néha beszélgessen el vele, higgyék el, hogy a lelküknek jót tesz, nekem jót tesz.
Maradjanak velünk hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést, köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Beszélgető partnerem Szűcs Csaba, alpolgármester. Beszélgettünk arról, hogy a te életedet nagyon formált egyrészt az otthonról kapott minta, másrészt a sport, a birkózás, és éppen a szünetben elmeséltél egy olyan élményt, amit most meg kell, hogy osszunk a hallgatókkal.
Magyar bajnokságon voltunk, és hát egy elég nagy delegáció ment Halasról, és hát sajnálatosan pont úgy alakult, hogy még a negyed döntőig se jutottak el a többiek, és Pista bácsi nagyon ideges volt, szokás szerint. Oda jött hozzám, és mondta nekem, hogy figyelj Szücsi, neked a döntőig muszáj elmenned, ha már eljöttünk ide, a halasiak, legalább valami érmet vigyünk el. Mondtam, hogy na, Pista bácsi rajtam nem fog múlni, beleadok mindent. De így is volt, hogy eljutottam a döntőig, és hát a döntőbe pont azzal az úriemberrel kerültem össze, akivel egyébként az évek során szinte majdnem mindig a döntőben mi találkoztunk, és hát ide-oda ment egyébként mindig a nyerés, vagy ő nyert, vagy én, de tényleg így ilyen minimális ponttal nem nagyon bírtunk egymással, és a rendes játékidő lement, 6 perc, 3 perc hosszabbítás, akkor se bírtunk akciót csinálni egymáson, és hát szó szerint lógott már mind a kettőnknek a nyelve, tehát azt vártuk, hogy menjünk le innen a szőnyegről, mert lassan jöhet a sürgőségi vagy a mentő, és vihet el minket, és az utolsó hosszabbításban, ahol már egy ponttal is lehetett nyerni, ott sikerült a háta mögé kerülnem, ami egy pontot ért, és ezzel megnyertem a bajnokságot. Hát Pista bácsi természetesen rögtön beszaladt a szőnyeg közepére, fölemelt, jöttek a többi halasiak is. Ez egy akkora élmény volt, hogy a mai napig egyébként emlékszem minden mozzanatára. Lehet, hogy nem is az volt a legfontosabb számomra, hogy megnyertem. Az, hogy Pista bácsinak láttam ezt az elégedett arcát, hogy na, igen,
sikerült.
Szücsikém, rendben volt végre, és megnyugodott a lelke, hogy akkor jó van, a halasiak nem érem nélkül mennek haza. Ezek olyan érzések, hogy nehéz leírni őket. Tehát most is keresem rá a szavakat, de ezeket át kell élni, ahhoz, hogy valaki ezt megértse egyébként.
Ez biztos, hogy így van. Kanyarodjunk arra, hogy te egy éve, mint alpolgármester, tulajdonképpen igyekszel átadni mindazt, amit te kaptál. Mesélj erről.
Én a szociális részt kaptam meg. Én azt gondolom, hogy ez jogosan is. Az első legfontosabb dolog az volt, hogy a szakmát összehívtam. A szakma alatt értem az intézményvezetőket, hiszen náluk jobban én azt gondolom, hogy Halason senki sem tudja azt, hogy mi is a helyes út. Én megkérdeztem őket, tárgyaltunk, és mindenhol az jött ki, hogy régen működött itt Halason egy szociális segítő hálózat, aminek azért volt hozadéka, jó volt, hogy működött, Nekem igazából az volt a feladatom, hogy megteremtsem annak a lehetőségét, anyagi forrását, hogy ezt a rendszert újraélesszük és működjön. 2014. decemberében ez be is indult, jelen pillanatban ez közmunkaprogram keretében megy, és megpróbáljuk éppen azokat a gyerekeket, hátrányos helyzetű gyerekeket az iskolába betenni és bent is tartani, akik egyébként a tanulással nagy problémáik voltak. Jó úton haladunk, természetesen azt nem mondhatjuk el, hogy mekkora nagy sikert értünk el, hiszen ez egy hosszú folyamat, de viszont én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk e felé. Sokan mondják, hogy felzárkóztatás, integráció, de az a gond, hogy nagyon sokan csak beszélnek róla, de a valóságban egyébként a gyakorlatban nem történik semmi sem. Ez volt jellemző egyébként az elmúlt hosszú években, vagy évtizedekben az országban. Mi itt Halason nem ezt az utat követtük, hanem igenis beindítottuk azokat a programokat, amiket úgy láttuk, hogy jó, hogy igenis legyen haszna, legyen is pozitív hozadéka ennek az egésznek. Ez mellett természetesen nem csak így a cigán származású emberekre, hanem aki Halason megkeres minket, származástól független megpróbálunk segíteni, akár a szociális helyzetére tekintettel, akár másfajta területen, ahogy erejünk engedi, megpróbálunk segíteni mindenkinek.
Mondtad azt, amikor készültünk a beszélgetésre, hogy ha te mondod, az egész más. Mi az, amit el kell mondani, mondjuk egy cigány származású családnak? Hogyan tud segíteni, hatni?
Én mindig, hogyha beszélgetek egy cigány családdal, mindig a saját példájukat szoktam fölhozni, hogy tegye föl magának a kérdést, hogy a saját gyerekének ugyanazt a szegény sorsot szánja-e, mint saját magának. Nézzen körül a lakókörnyezetébe, hogy hol él és hogyan él. Nagyon sokan munkanélküliek, nagyon sokan csak a közmunkaprogramban tudnak elhelyezkedni. Ez is egyébként visszacsatolódik ahhoz, hogy nincsen semmifajta végzettségük. Én azt szoktam mondani, hogy ez az egyetlen egy útja van a gyerekednek, ahhoz, hogy kitörjön. Az, hogy ne ebbe a szomorú és szegény sorsba legyen. Sokszor hangoztatják, hogy én természetesen én a gyerekemnek a legjobbat szeretném, és ilyenkor szoktam mondani, hogy ha a legjobbat szeretnéd a gyerekednek, akkor bizony járjon el rendszeresen az iskolába, ne maradjon itthon. A másik pedig a lakókörnyezetedet mindenféleképpen tartsd rendbe, mert az a minimum. Tehát a gyerek ezt látja, hogy hogy élsz, ez alapján fogja a mintát venni. És mondom, ugyanúgy ki fogunk nevelni egy olyan szociálisan hátrányos helyzetű réteget, akivel ugyanez a problémák lesznek, na most ezt akarjuk elkerülni, és azért is vannak egyébként ezek a programok, amiket elkezdtünk csinálni, hogy ezt elkerüljük.
Van hatása? Azt érzed, hogy hallgatnak rád, működik a dolog?
Hallgatnak rám, és mint cigány embertől sokkal könnyebben elfogadják ezt a dolgot. Tehát lehet, hogyha ezt más mondaná nekik, előjön a rasszizmus, hogy cigány ellenes, és hogy ő ellenünk van. Ezt viszont tőlem, hogy cigány származású vagyok, és tényleg napi kapcsolatban vagyok velük, ezt tőlem sokkal jobban elfogadják, és hitelesebbnek tűnik egyébként az én számból.
Arról nem is beszélve, hogy magad vagy az élő példa arra, hogy azért tanulással nagyon messzire lehet vinni, és hogy ki lehet törni nagyon sok nehéz helyzetből.
Így van, tehát én azt is el szoktam egyébként őszintén mondani, hogy amikor a nagymamámnál laktunk, nekünk sem volt fürdőszobánk, viszont édesanyám egy labort kirakott az udvarra, és akkor ott fürdetett minket. Tehát én azért szoktam mondani, hogy a szegénységre nem szabad ráfogni egyébként az ilyen dolgokat, hogy nem járok iskolába, vagy nem tartom tisztán a gyereket, vagy a lakókörnyezetemet, tehát nálunk ez elképzelhetetlen lett volna.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a tervekről, maradjanak velünk, zene után visszatérünk Szűcs Csabával.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést Szűcs Csabával. Hogyan látod Kiskunhalas helyzetét ma? Mik a legnagyobb gondok vagy örömök?
Sajnos sok lehetőség mellett elmentünk az elmúlt pár évben, tehát ha a kedves hallgatók is járják az országot, és egy ekkora nagyságú településen megfordulnak, azért láthatják egyébként a különbségek a települések között. Sok olyan pályázati lehetőséget nem használtunk ki, vagy még a városnak meg se adtuk az esélyt arra, hogy nyerjenek, hiszen el se indultunk rajta. Most 2014. október óta, amióta ez a városvezetés és ez a képviselőtestület van, azóta minden egyes pályázaton, amin részt vehet az önkormányzat, vagy pedig civil szervezet, halasi civil szervezet vagy vállalkozás, minden egyes projekten megpróbálunk részt venni, pályázni. Lehet, hogy beadunk 100 pályázatot, és nem nyerünk csak 5-ön, de nyertünk rajta. Tehát legalább az esélyt meg kell adni, hogy Halas előrébb menjen. Ehhez azért hozzátartozik, hogy azért október óta egy elég jó helyzetben van Kiskunhalas, hiszen van egy olyan országgyűlés képviselőnk Bányai Gábor személyében, aki elég erős lobbival rendelkezik, és így, hogy a városi testület túlnyomó része egy oldalon van, ezért ugye nincsenek különösebb konfliktusok és viták, tehát mindenki arra összpontosít, hogy ezt a város vigyük előrébb, fejlődjön. Az itteni vállalkozásokkal kapcsolatosan egy-két mondatra hagyj térjek ki erre is. Nagyon fontosnak találjuk azt, hogy a helyi vállalkozásokat erősítsük, segítsük őket. Fontos az, hogy a jelenlegi munkanélküliek száma ne nőjön, hanem csökkenjen. Ezügyben megpróbálunk mindig a vállalkozókkal egyeztetni, hogy milyen lehetőségek vannak, felnyitni a szemüket és segíteni abban, hogy esetleg milyen állami támogatásokat tudnak részt venni. Pont tavasszal volt egy kampány, a munkahelyi központon keresztül is megjelentek olyan pályázati lehetőségek, ami munkahely teremtő és munkahely megőrző pályázatok voltak, és itt egyébként a vállalkozók figyelmét a médián keresztül felkeltettük, hogy vannak ezek a lehetőségek, és igenis használják ki, ne hagyjunk bent egy forintot se. Azt a keret számot egyébként, amit Halas kapott, két hét alatt ezt ki is ürítették. A halasi vállalkozók tehát nagyon ügyesek voltak, ezt megjegyzem. Az elmúlt években mindig azzal küszködtek, hogy bírják az embereket foglalkoztatni, azt a támogatást, amit egyébként a munkaügyi központ megkapott keretszámot, hogy azt valahogy kibírják tölteni, és idén, hogy felkeltettük ez ügybe a vállalkozók szemét, két hét alatt szinte el is fogyott ez a keret.
Ebben segít az, hogy te magad is vállalkozóként indultál ebben a szemléletben?
Megmondom őszintén, hogy én egy kicsit úgy vállalkozói szemmel is vagyok itt az önkormányzatnál, tehát egy vállalkozó mindig arra törekszik, hogy bírja előre vinni a vállalkozását, hogy bír élni a lehetőségekkel, és én az önkormányzati munkában is egyébként ilyen vagyok, tehát maximalista, tehát amit lehet kihozni belőle, és ezért is hangsúlyozom azon mindig az, hogy minden egyes pályázaton részt veszünk, ugyanaz egyébként, mint egy vállalkozásnál is. Tehát egy vállalkozás is csak úgy tud előre menni, hogyha tud fejleszteni pedig a legkönnyebb úgy, hogyha pályázatokon vesz részt, és a vállalkozó is úgy van vele, hogy minden egyes lehetőségre, pályázatra beadja, lehet, hogy nem nyer vele mindegyiken, de valamelyiken tudja, hogy nyerni fog, és előré fogja vinni a vállalkozást. Az önkormányzat is egyébként ilyen. Tehát az önkormányzat is ezt tudja előre vinni, a várost is ezt tudja szépíteni.
Szociális segítő hálózatról beszéltél, ami újraindult. Mi ez konkrétan?
Hát ennek a lényeg az, hogy cigány is nem cigány származásúak, tehát vegyesen vannak. Ezek a lányok és fiúk a különböző oktatási intézményekben vannak, és a gyerekeknek a tanulását segítik. Nagy probléma volt, hogy rengeteg gyerek magatartási problémával küszködött. Sok gyereket egyszerűen nem tudtak előkeríteni, mert nem volt hajlandó bemenni órára, vagy akár még az iskolába se. Ezek a lányok és fiúk a családokkal napi kapcsolatban vannak. Ha már reggel esetleg egy gyerek nem jelenik meg az intézménybe, akkor utána érdeklődnek, vagy akár kimennek, és megnézik, hogy betege, vagy csak lógni akar. Ha lógni akar, akkor fogják és beviszik az órára. A pedagógusoknak én úgy gondolom, hogy hatalmas nagy segítségek, és azóta, mióta ők vannak, egyébként a hiányzások is sokkal kevesebbek, az órai munka is sokkal hatékonyabb. Ugye, amit már az elején is mondtunk, hogy a legfontosabb számunkra is az oktatás, ezért szerettük volna, hogy ez a segítő hálózat létrejöjjön, hogy még hatékonyabb legyen a munkájuk.
Mi az a legfontosabb dolog, amit szeretnél a jövőben?
A legfontosabb az, hogy Halas legyen egy kiemelkedő város, minden vágya teljesüljön, és tényleg egy olyan szép városban éljünk, amire büszkék vagyunk. Minél több cégünk legyen, ne legyen munkanélküli Kiskunhalason, azt nagyon szeretném, és mindenki legyen elégedett a városban. Mindenkinek teljesüljön az álma, én azt kívánom a halasiaknak.
És a saját személyes életedben?
Talán a családom, a kislányom, aki a legfontosabb az életemben, hát adjon a jó Isten hozzá erőt, hogy egészségben fő tudjam nevelni, és egy olyan életpályát mutassak neki, ami után ő is egy értékes ember lesz a társadalom részére.
Nagyon szépen köszönöm, Csaba, mindezt, amit elmondtál, és hát legfőképpen azt, hogy ilyen vagy, és ezt adott tovább sokaknak. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a beszélgetést.